Ékev heti szakaszához érkeztünk el, és ez Mózes 5. könyvének a 7. fejezetében a 12. verstől kezdődő szakasz. Ugye nagyon sokat említettem, és mivel vannak most köztünk új testvérek is, ezért ismét elmondom, hogy minden egyes heti szakasz az első szóról kapja a nevét, amit éppen visel az első versben. És itt a 12. vers úgy kezdődik, hogy ha pedig engedelmeskedtek a végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat, az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak. Tehát ha pedig, ennyit jelent az ékev, és pontosabban, mivel szeretem a héber nyelvet, és elég kifejező, és szeretek egy kicsit mélyebb rásni a tartalmaikban. Pontosabban ez a szó annyit jelent, ez az ékev szó, hogy sarok. Sarok. És nagyon érdekes az, hogy hogy kapcsolódik ide az ékev, hiszen ugye úgy fordítja itt Károly is, és a zsidó biblia is, hogy ha pedig. És úgy is fordíthatnánk, mert ennek az ékev szónak egy másodlagos jelentése is van, hogy annak folytán, annak fejében, vagy a véget, valaminek a következményeképpen, valaminek a jutalmaként. És elgondolkoztatott egy kicsit ez az ékev szó, konkrétan a rendhagyó és rendkívülisége miatt, ugyanis próbáltam keresni az összefüggést, a sarok szó, és ennek a sarok szónak, az ékevnek az másik, másodlagos jelentése a jutalom és következmény között. És érdekes megfigyelni, hogy a Tórában ez az ékev szó összesen háromszor szerepel. Az első az az, amikor a teremtésnél vagyunk, a Mózes első könyvében, a bűneset után, amikor Isten megátkozza a kígyót, és azt mondja, hogy az ellenségeskedés támaszt az ember és a kígyó között, és konkrétan mondom is az igeverset, a 1 Mózes 3:15-ben található, és ellenségeskedés szerzek közötted is az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Vagyis itt az ellenség képeként jelenik meg, aki az ember sarkát mardossa. Aztán a másik szó használatban Jákovnál jelenik meg, hiszen Jákovnak a neve ebből a szóból, az ékev szóból származik, ami sarkat jelent. És nagyon sokszor úgy használjuk Jákob nevének a jelentését, hogy csaló. Nem csalót jelent, hanem sarkat jelent. Pontosan azért, mert olvashatunk arról is, ahogy Ézsaunak a sarkába kapaszkodott bele, és így jött a világra, és ezért nevezték el Jákobnak, és nem azért, mert egy csaló volt, hanem pont azért, mert egy sarokba kapaszkodott bele. És a harmadik részben pedig pontosan itt erről, ebben a heti szakaszban olvashatunk, ami ugye egy heti szakasz fejezet címet is ad meg. Összesen háromszor szerepel a Tórában ez a kifejezés, és elkezdtem egy kicsit ízlelgetni ezt a szót, forgatni magamban, hogy mit is jelent, milyen üzenete lehet egy saroknak. Miért fontos egy sarok? És a sarkon túl nem csak az emberi, anatómiailag ismert lábunk sarkát kell érteni, hanem a sarok lenyomatát is, vagyis a lábnyomot, a lépést, és képletesen a bibliai héber használja útként is ezt a kifejezést. És akkor egy kicsit próbáltam összekapcsolni, és rájönni, hogy tulajdonképpen nincs is egymástól távol ez a sarok, lábnyom, lépés, út, kifejezés, ez az elsődleges értelmezés ennek a szónak, attól, hogy valami véget, valami következményeként, valaminek a jutalmaként, a fejeként, amit ez a másodlagos jelentés jelent. Hiszen a sarkunkon állni, a sarkunkra lépni, a sarkunkon járni, az egy cselekvést von maga után. És minden egyes jelentésén és minden egyes használatánál, akár a kígyó átkozásánál volt szó, akár Jákob történetét, ha nézzük, akár itt ezt a részt, ahogy vesszük, folyamatosan a cselekvésre helyeződik a hangsúly. És folyamatosan a cselekvéseknek, a cselekedeteknek a megtétele és a cselekedeteknek a miensége kezd felértékelődni és kezd számítani. És így már érthető ennek az ékev jelentésnek az első és az ékev jelentésnek a másodlagos összekapcsolódása is, hogy a cselekedeteinknek következménye van. A cselekedeteinknek egyszer vége van, egy végkifejlettsége van, a cselekedeteink véget és a cselekedeteink miatt történhet ez, az, vagy amaz, vagy épp nem történik meg az, aminek történnie kellene. Tehát így kapcsolódik össze ez a két jelentéstartalom, az elsőből, a sarokból, a lépésekből, a cselekedetekből, a lábnyomokból, azon az útról, amin járunk, abból következik ennek a szónak a másik, másodlagos átvitt értelmezése valaminek a következményeként, valaminek a véget, valaminek a jutalmaként, a fejeként történik valami. És hogy mi történik, itt a 12. versben olvasható, ha pedig engedelmeskedtek-e végzésnek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat, az Úr, a te Istened is megtartja néked szövetségét, és irgalmasságot, a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak. És itt egy olyan szót használ, ugye Károli, hogy ha engedelmeskedtek. Amikor ebbe belegondolunk, akkor általában az jön, hogy hát jónak kell lenni, meg kell tenni mindent, amit Isten kér, és akkor ő is megteszi majd azt, amit mi kérünk. Tehát egy kölcsönös viszonyt feltételezünk ez alapján, az igevers alapján. Azonban egy kicsit szeretnék ismét bele nyúlni és megbolygatni a szavakat, hogy hogyan is jönnek itt egymás után sorba, mert azért nem mindegy, hogy hogyan következnek a szavaknak az egymás utánisága. Akkor most próbálnám egy kicsit elvonatkoztatni ettől a résztől, és behelyettesíteni ezeket a héber kifejezéseket. Annak következményeképpen, hogyha hallgattok ezekre a parancsolatokra, és megőrzitek, és véghez viszitek azokat. Tehát érzékeljük benne a folyamatot. Hallgattok, aztán megőrzitek, és azután véghez viszitek. És itt sokszor beszélünk az ember hármas felépítéséről, a szellemről, a lélekről, a testről. Én úgy érzem, ebben is benne van ez a teljesség. Hallod a szellemeddel, hallod Istennek a törvényét. Itt ebben a kifejezésben az a héber szó szerepel, hogy sömá, tehát a sömá, hallani ige van benne. Hallod, felfogod a szellemeddel, megőrzöd, itt a somér ige van, és ez az őrzés, ez egy vigyázás, egy nagyon, nagyon féltve őrzött dolgokra szokták ezeket, ezt a kifejezést használni. Megőrzöd, vagyis a lelkedben őrzöd azt, a lelkedben, a gondolataidban, amit hallottál, azokat mind ott őrzöd, vigyázol rá, óvod azt. Óvod a lelkedben, a gondolatodban, az érzéseidben, és aztán véghez is viszed, megteszed. És itt az assza kifejezés szerepel, ami egy nagyon erőteljes cselekvést jelent, egy aktív cselekvést. Egy olyan aktív, ami nem csupán egy olyan hébe-hóba cselekvés, hanem egy állandó, folytonos cselekvés jelent, vagyis a fizikális szinten is megvalósítod mindazt, amit hallottál, amit megőriztél. És én úgy gondolom, hogy ha ezen a három szinten végigmegyünk, akkor következésképpen Isten is a szellemünk, lelkünk és a fizikumunkra vonatkozólag megtartja, megőrzi azt a szövetséget, ami felől nekünk megesküdött. De egy kicsit térjünk vissza erre a sarokra, mert nem csak a héber nyelv szépsége az, ami megmozgatta a gondolataimat, hanem a magyar nyelvnek a szépsége is. Ugyanis a sarok az nem csak tényleg a lábunk sarkát jelenti, hanem a belső szögletet is, a felületetnek az összeérintkezését, egy szobának a sarkát, szegletét. És nagyon szép és árnyalt a magyar nyelv, amikor a sarok kifejezésre mennyi szót használ, szeglet, szöglet, zúg. Valahogy így vagyunk, én úgy gondolom, Isten törvényével is össze kell, hogy érjünk. Érintkeznem kell Isten törvényével. Az nem lehet, hogy Isten törvénye van ott, én meg vagyok itt. És nincsen kapcsolódási pont. A sarok az összekapcsol két irányt, két sikidomot összekapcsolja. És mi az, ami összekapcsol? Mi az, ami sarokpont lehet az életemben? Itt Károly azt mondja, hogy ezek a végzések. És a héber szöveg azt mondja, hogy ezek a rendeletek, ezek a parancsolatok. Na de mik azok a parancsolatok? Mik azok a parancsolatok, amik sarkalatosak kellnek, hogy legyenek az életemben? És itt a héber szó azt használja, hogy a mispatimok. A mispatim, a mispát az a sofet igéből származó szó, ami annyit jelent, hogy ítélet. És Istennek az ítéletei azok, amik sarkalatosak az életemben. Kell, hogy működjön Istennek az ítélete, az a megítélése, az, hogy megmutassa a következő lépést az életemre nézve, megmutassa azt a következő lépést, amelyben változnom kell, amit el kell hagynom, amiből tisztulnom kell, amiből szabadulnom kell, azok az ítéletek. Nem az az ítélet, hogy Isten egy kárhoztatást mond a fejünkre, hanem az az ítélet, amikor tükröt tart elénk, és megmutatja, hogy azt szeretném, hogy ilyen legyél, és ezt honnan tudom meg? Az ő törvénye által. Említettem két héttel ezelőtt, hogy mennyire fontosak a szavak, és hogy Mózesnek tulajdonképpen ez az egész Mózesnek az ötödik könyve, egy mózesi hitvallás az első négy könyvről. Egy hitvallás, egy bizonyságtevés arról, hogy Isten törvénye mennyire élő és ható. Hogy nem egy elavult valamiről van szó, hanem egy élettel teli útmutatóról. A törvény lehet az, ami megmutatja nekünk, tükröt tart elénk, hogy kik vagyunk, és ezáltal, ha ezt hallom, ezt a szellemem felfogja, és a lelkem megtartja, és a testem mindezt megcselekszi, akkor Isten is az ő szövetségét megcselekszi, és abba a sarokpontban találkozunk, ami két felületet összeérint, ahogy a magyar nyelv is annyira szépen kifejezi. És azt is mondja még ez a magyar nyelv, hogy találkozási pontok, amikor élek összefutnak. Hol találkozhatunk egymással, és hol találkozhatok az élő Istennel? Itt, az ítéletében, a törvényében. Akkor tudunk találkozni egymással, hogyha érezzük, őrizzük, és megtesszük az ő törvényét. Akkor tudunk egymásnak beszélni azokról a bizonyságokról és azokról a cselekedetekről, amit Isten tett az életünkben, hogyha valóban ebben van a találkozási pontunk. Nem abban, hogy milyen jó közös receptet találtunk az interneten, és hogy most a cukkinit hogyan fogjuk együtt feldolgozni, hogy te is ugyanazt a receptet találtad, fú, de jó. Nem ez a közös pontunk, az a találkozási pontunk, ami maga a törvény, maga Istennek az ítélete, amely által kegyelmet tud felénk gyakorolni. És a sarkok jelentik az utaknak a találkozási pontját, két utcának a sarkát is szoktuk mondani, hogy ott a sarkon találkozunk. Az utak találkozása, az útjainknak a találkozási pontja kell, hogy legyen a törvény. kell, hogy legyenek a parancsolatok. És aztán az utakon túl egy elfordulási pontot, egy tengelyt jelöl a sarok, ahol a forgatható tárgyat belehelyezik abba a forgó részre, gondoljunk csak az ajtó sarkára. A tengelyt, mi körül forgunk, mi körül forognak a mi gondolataink és érzéseink, mi hova fordulunk, milyen elfordulási pontjaink vannak, mifelé fordulunk. Itt azt mondja, hogy ha elfordulsz, mondjuk helyettesítsük be ezt a ha pedig szót ezekkel a sarkoknak a jelentéseivel. Ha elfordulsz a törvény felé, és hallgatod azt, ha odafordulsz, ráfordulsz, ha a tengelyed ott van a körül, és hallgatod azt, és megőrzöd azt, és cselekszed azt, akkor Isten is hűséges lesz. Hol tudunk találkozni, hol tudunk egymással érintkezni, hol vannak az útjainknak a kereszteződései, hol van az, ami felé kell fordulnunk. Ezek mind-mind a sarok szónak a jelentései. És itt ezt mondja, a sarok pont az, hogyha hallod, ha megőrzöd és megcselekszed a törvényt. Az életed sarok pontja, az életed sarkalatos pontja, az, amin állsz, amin jársz, ami az utad, ami a cselekedeteidnek a következménye, az a törvénynek a meghallása, a megőrzése és a betartása. És érdekes az azért még szebb a magyar nyelv, amikor ezt még annak idején az elődök használták, a régies kifejezésben is a sarkokat milyen gyakran és milyen sokféle jelentéssel ruházták föl. Egy tájékozódási irány is volt. Például a nap azon a sarkon kell fel. Nem azt mondták, hogy keleten, azon a sarkon. Az egy biztos pont volt. Mert a nap minden nap azon a sarkon kelt fel. Vagyis a törvény adja meg a biztonságot, a biztos pontot. Egy tájékozódási irány. Amikor nem tudod, hogy hol vagy ebben a ringlispérben, amit ez a világ ad, akkor ez egy biztos pont. Egy tájékozódás. És régen használták egy település külső területének a megnevezése is. Például azt mondták, hogy a város sarka. Nem azt mondták, hogy a szél, hanem a város sarka. Vagyis ott lezáródik, ott vége van. Onnantól tovább már nincs a város. Egy elhatárolódás, egy elkerítést is jelentett ez a sarok. Mert a törvény az, ami elhatárol, elkerít, hogy megóvjon, hogy belül tartson a városban, hogy belül tartson Krisztus testében. A törvény az, ami véd, a törvény az, ami biztonságot ad. Amikor sokszor meghalljuk ezt, hogy törvény és ítélet, akkor először egy kicsit negatív aspektus jelenik meg előttünk, és egy nem túl pozitív töltésű szó az, hogy ítélet. De ha belegondolunk, hogy mindaz, amit itt felsoroltam, ez erre vonatkozik, hogy Isten ítélete, Istennek a törvénye, Istennek a joga, a jogköre, mindaz, amit megszabott, az ő rendje adja meg ezeket a jelentéseket, a biztonságot, a tájékozódási pontot, a találkozásokat, az utakat, minden élethelyzetünkre a törvény adja meg a választ, akkor érdemes egy picit közelebb kerülni ehhez a szóhoz. Érdemes egy kicsit abba a belső szögletbe, abba a sarokba bekerülni. Emlékszem, mikor gyerek voltam, nagyon sokszor hallottam, hogy azt mondták, hogy na, állj a sarkadra. És ezt sajnos már nem nagyon hallom, amikor a gyerekekkel foglalkoznak, vagy valahogy úgy el is fejtődött ennek a szónak, ennek a sarok szónak a használata. És úgy vissza-vissza derengett, hogy miért is mondták, hogy állj a sarkadra? Hát csináld már a dolgodat. Csináld a dolgodat, ne tengjél, lengjél. Állj a sarkadra, állj biztos alapokon. Tudd azt, hogy mi a feladatod. Induljál el. Állj a sarkadra. És azért ott volt az is, amikor sarokba állítottak. Amikor a büntetés volt. Na, ebből kifolyólag lehet érzékelnünk azt, hogy hát igen, akkor az ítélet az biztos, hogy nem valami jó dolog, akkor az a büntetéssel együtt jár, mert berögzülnek ezek a gyerekkori emlékképek. De azért gondoljunk arra, hogy Istennek az ítélete mennyire más. Istennek az ítélete mindig a kegyelmet vonza maga után. Isten azért adja az ítéletét, hogy megmutassa az ő rendeléseit. Nem azért, hogy megalázzon, nem azért, hogy azt mutassa, hogy mennyire senki vagy, aki képtelen vagy betartani a törvényt. Isten nem azért adta a törvényt, hanem azért adta, hogy az életed ezáltal rendeződjön, helyreálljon, és hogyha te ezt meghallod, és megőrzöd, és megcselekszed, akkor teszi meg Isten azt, hogy a szövetségét megtartja, és kegyelmes lesz hozzád. Én úgy gondolom, hogy sarkalatos kérdések vannak az életünkben, amikre sokszor keresjük a választ, és hogyha csak egy picit megállunk, egy picit elcsendesedünk, és csak egy kicsit átgondoljuk ezeknek a sarokszavaknak a jelentéseit, akkor önmagunk megkapjuk a választ. Önmagunk megkapjuk a választ Istentől, az igéből, és kinyílik az, hogy tulajdonképpen ez nem is olyan bonyolult. Sokszor azt gondoljuk, hogy olyan nehéz, olyan bonyolult ezt megtartani, olyan, mintha lenne egy láthatatlan fal, vagy egy láthatatlan kerítés, itt a törvényrendszer, meg a törvények, meg én köztem. És ha az ember egy kicsit elkezd a hallás után, egy kicsit elkezdi a lelkében, a gondolataiban, úgy az érzéseiben őrizni, vigyázni mindazt, amit hallott, az kezd megelevenedni, kezd élővé válni benne, és rájön arra, hogy ez nem egy görcsös dolog, amit olyan nehéz megcselekedni, hanem egyszerűen belülről fog fakadni, és belülről fog jönni az a szeretet, és az a kötődés és ragaszkodás, amit Istennek a törvénye iránt érzek, amit Istennek a szava iránt érzek. És van még egy rész, amit egy kicsit szeretnék jobban kimondani, kibontani. Itt a 7. fejezetben és a 8. is folyamatosan Mózes arról beszél, hogy mennyire gondoskodott Isten a népről a vándorlás során. Megemlíti, hogy mik történtek, de tulajdonképpen mindig az jön ki, hogy őrizd meg Istenednek a szavát. Őrizd meg, mert ha megteszed, akkor itt a 13. versen folytatja, szeretni fog téged, megáll téged, megsokasít téged, és felsorolja, hogy mennyi mindent tesz, megáldja a méhed gyümölcsét, a földedet, a gabonádat, mustadat, olajadat, stb. Sok tanítás hangzott el már erről, most ezekről így konkrétan nem szeretnék beszélni, hogy mi a gabona, a must, az olaj. Ezekről nagyon sokat beszéltünk az évek folyamán. Ami engem ebből a szakaszból még megragadott, ezeken a sarkpontokon kívül, illetve azoknak ennek a csúcspontjaként, az a 11. fejezetben található, a 10. verstől olvasom. Mert a föld, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint Egyiptomnak földe, ahonnan kijöttetek, amelyben elveted vala a te magodat, és a te lábaddal kell vala megöntöznöd, mint egy veteményes kertet, hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes völgyes föld, az égnek esőjéből iszik vizet. Oly föld az, amelyre az Úr, a te Istened visel gondot. Mindenkor rajta függenek az Úrnak, a te Istenednek szemei, az esztendő kezdetétől, az esztendő végéig. Mert a föld, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan, mint Egyiptomnak a földje. És ez a gondolat fogott meg, hogy tulajdonképpen ahányszor itt Mózes felsorolja, hogy milyen a Kánaán, és részletezi, hogy mennyire jó lesz az a föld, és az ígéret földje, és tényleg csak pozitívumot mond el, mindig egy ellenpólusként van Egyiptom. És az is érdekes, hogy Egyiptom van ellenpólusként, és nem a pusztai vándorlásnak az állomásai. Vagy akár azok az engedetlenségek, amiket tett Izrael. Hanem két pont van. Egy Kánaán, amit el kell érni, és egy Egyiptom, ahonnan kijöttünk. És a közte lévő történések, mintha nem is lennének annyira fontosak. Persze fontosak, hiszen előtte Mózes ezekről beszélt, de valahogy mindig szinte 5-6 mondatonként ismétlődik, hogy milyen rossz volt Egyiptom, de milyen jó lesz Kánaán. És erről is sokat beszéltünk, hogy Kánaán a mi életünkben nem más, mint tényleg az az ígéret földje, amit Isten a mi életünkre rendeletként és meghatározásként szabott. Vagyis az életed. Az életed, a szolgálatod, az elhívásod, az a Kánaánod. És az Egyiptomot pedig egyértelműen szoktuk használni, hogy az a világ. A világ, ahonnan kijöttél, amit elhagytál, az, amiben élsz ugyan, hiszen része vagy, de mégse vagy része. És amikor azt mondja, hogy ahova te bemész, az nem olyan, mint Egyiptomnak földje, akkor itt egy kicsit megálltam, és tényleg egy olyan üzenetet véltem ebbe fölfedezni, hogy annyira sokszor be akarjuk ültetni az elhívásunkba, a szolgálati területünkre, a hitéletünkbe. Be akarjuk ültetni, valahogy be akarjuk csempészni azokat a dolgokat, amiket automatikusan és ösztönösen használ a világ, és használtatja velünk. Be akarjuk csempészni a bizniszt, be akarjuk csempészni a haszont, be akarjuk csempészni azokat a, vagy lehet, hogy nem is akarjuk, csak egyszerűen jönnek, hogy be akarjuk azokat a dolgokat vinni, amiket használunk Egyiptomban. De itt Mózes megmondta, hogy az a föld, amelyre bemegy, az nem olyan, mint Egyiptom. Az én életem, az én elhívásom, az én szolgálati területem, az nem lehet táptalaja az egyiptomi szellemiségnek, az egyiptomi lelkületnek. Az nem olyan, mint Egyiptom. Az egy más föld. Ott más a törvényrendszer, ott nem olyan rendszer van, mint Egyiptomban. És hogyha megnézzük a gyülekezeti vagy közösségi életeket, akkor bizony nagyon sokszor látjuk a párhuzamot, hogy nagyon hasonlóan működik egy közösség vagy egy gyülekezetnek a felépítése, mint mondjuk egy világi társadalomnak vagy országnak a felépítése. Pedig itt meg van írva, hogy az nem olyan. Az nem olyan kell, hogy legyen. Az nem olyan, amelyben elveted vala a te magodat, és a te lábaddal kell vala megöntöznöd, mint egy veteményes kertet. Ugyanis Egyiptomban az működött, hogy ugye ott volt a Nílus, és a Nílusnak a folyama és a hordaléka adta meg a mezőgazdaságnak az alapját. Ott nem volt esőzés, ott szárazság volt, ott csak a Nílusból éltek, vagyis a földről éltek, és az volt a szokás, hogy ez a lábaddal kell megöntöznöd. Volt egy olyan rendszer, amit tényleg így lábbal kellett hajtani, mint valami pedálszerűséget, és egy ilyen öntöző gazdálkodást fejtettek ki, és ezzel a szerszámmal használták a nagyobb területeknek az öntözését. Vagyis a lábaddal, a te erőddel kellett fenntartanod magad. A te aktivitásoddal, a te erőddel, a te energiáddal csak magadra számíthattál. Neked kellett megdolgoznod érte, mint egy veteményes kertet. A zsidó fordítás azt mondja, hogy mint a kertész, ahogy gondozza a kertjét. A kertésznek kell öntözni, a kertésznek kell hajladozni. Neked kellett megtenni. Ha nem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes-völgyes föld, az égnek esőjéből iszik vizet. Az én szolgálati utam, az én elhívásom, az én hitéletem, az nem az én erőmnek a kicsikarásával fog növekedni. Az égből kapja az esőt. Isten adja a növekedést. Isten adja az én szellememnek az épülését, az ő esője az, ami adja az én lelkemnek a felüdülését, az ő esője az, ami készé tesz engem, hogy megcselekedjem a törvényét. És itt vissza tudok térni, és egy kicsit visszakapcsolni az ékevre. Hogyan tudom megtartani a parancsolatokat? Hogyan tudom megtenni mindezeket a rendeleteket, amit Mózes annyira szépen és olyan szívhez szólóan mond el? Hogyan tudom megtenni? Nem saját erőmnek a kicsikarásából, mert ez nem Egyiptom. Ez Kánaán. És Kánaánban nem az egyiptomi törvények az érvényesek. Ne akarjam a hitéletemet úgy megélni, ahogyan a világban élnek, vagy ahogyan a világban én is élek. Ne akarjam úgy megélni. Ne akarjam úgy megélni az Istennel való kapcsolatomat, ahogy a világban működnek a kapcsolatok. Mert ez nem Egyiptom, ez Kánaán. Itt nem a te erőd és kitartásod és munkásságod és verejtékes, izzadságos munkád által lesz áldás, hanem akkor lesz áldás, amikor Isten adja az esőt. Akkor lesz áldás, amikor ő itatja meg a te földedet, amikor ő itatja meg a te szívedet, a te lelkedet, a te érzéseidet. És talán ezért is fontos, és ezért is egy nagyon kulcsfontosságú szerepe van egyetlen egy szónak, amit a zsidóságnak meg kellett tanulnia, nem csak a 40 éves pusztai vándorlása alatt, hanem tulajdonképpen az egész léte során. Nem kapaszkodhatott semmi másba, csak is a hitébe. Mert mindez másként nem megy, csak ha van hitem. Ha hiszem, hogy Isten esőt fogadni. Ha nem hiszem, ha nincs meg a hitem arra, hogy meg fogja öntözni az én kiszáradt, kiapadt lelkemet. Ha nincs meg a hitem arra, hogy igenis az én elsorvadt és már leépült szellememet föl tudja építeni és meg tudja tölteni. Ha nincs hitem arra, hogy a fizikális helyzetemből ki tud hozni, vagy változást tud tenni benne, akkor mi következik? Akkor jön a keserűség. És a keserűség mit szül? Engedetlenséget. És ekkor van az, amit Mózes meg is említ itt a 10. vagy 9. fejezet környékén, amióta ismerlek titeket, engedetlenek vagy. És az engedetlenség, az engedetlenségnek az előzményét kell megnézni, és nem azt, hogy az milyen rossz dolog, hogy lázadunk a törvény ellen. Miért lázadunk a törvény ellen? Mert bekeseredtünk. Az engedetlenségnek a szava az a marár szóból származik, ami keserűséget jelent. Biztos ismerős a már, a Mirjam, ezek mind keserűséget jelentenek. És mitől keseredek meg? Azért, mert nem tudok hinni. Azért látok magam körül annyi keserű embert, mert nem hiszi el, hogy az élete lehet jobb. Nekem már úgy se lesz. Tudom én már. Ahhoz, hogy Kánaánba be tudj menni, és Kánaánban élj, Isten törvénye szerint, ahhoz nem az Egyiptomban lévő törvényekre van szükséged, mert az nem az a föld. A Kánaánban hitre van szükséged. És a hitéletedben hitre van szükséged. Amikor a hitéletünk mélyrepülésben van, vagy mélyponton van, vagy nehézségeink vannak, akkor gondoljunk erre, hogy a hitem hol van. És ha csak végig megyünk úgy gondolatban, akár az Ószövetség, de akár az Új Szövetségi részeken, hányszor, de hányszor halljuk a Mester szájából, hol a hited? És milyen sokszor halljuk azt, hogy a te hited megtartott téged. Kánoánban a hitre van szükség. Mert Kánoánban minden tőlünk függetlenül történik. Tőlünk függetlenül. Isten akkor adja az esőt, amikor meglátja, hogy szükség van rá. Lehet, hogy te már nagyon ki vagy száradva, de ő tudja, hogy mikor kell az eső. Ő tudja, hogy mikor kell az a fajta eső, ami nem kimossa a magot, és nem jégesőként elveri a termést, hanem az az eső, amelyik életet ad. Itt ennél a kifejezésnél, amikor azt mondja, hogy az égnek esőjéből iszik a föld, konkrétan az az eső szerepel, amelyik megáztatja és föláztatja a földet. És ennek ellenpontja az az eső, amikor Isten jégesőt ad. Lásd Egyiptom, 10 csapás. Ennek az ellenpontja az, amikor Isten sújt és átokként jön, ami lehetett volna áldás. Itt konkrétan az áldás esője hull az égből. És az az áldás esője, amelyik olyan gyengéden, amelyik olyan finoman, olyan lágyan megöntözi azt a magot, hogy az szárba tudjon szökkenni, hogy az érlelődni tudjon. Isten esője az, Isten szelleme az, ami benned érlel, ami benned kiváltja mindazt, hogy amit hallottál, azt meg tud őrizni, az őrizet legyen, azt óvjad, azt vigyázd, azt belül működjön, érlelődjön benned, hogy aztán cselekedetté váljon. A törvény magjait így hinti el bennünk Isten. A törvény magjai így fognak bennünk kikelni. Nem nekünk kell öntözni azt. Ő fogja öntözni. Amikor nem értek valamit, valami törvényszerűséget nem értek, akár az életemben, amikor elérkeztem egy sarokhoz, amikor nem tudom, hogy hogyan tovább, akkor Isten adja az esőt. Várd ki az esőt, és neked csak annyi a dolgot, hogy higgy. Az összes hit életünk, az összes feladatunk, az egész elhívásunk egyetlen egy mondat. Higgy. Ennyi. Nem az, hogy hogyan, nem az, hogy miért, nem az, hogy mikor vagy meddig, egyszerűen csak higgy. És ha hiszel, azt te tudod, hogy meg fog történni. Mert ha csak megnézem a Páli leveleket, vagy megnézem a Péter leveleit, vagy a Jakab leveleit, mind-mind ott van. A hit mi? Meggyőződéssel tudom, meggyőződéssel vallom, hogy meg fog történni. Hiszem. Na de ennek van egy alapja. Mert csak úgy a levegőben nem lehet ám hinni. Mit hiszel? Nagyon sok hívő embertől, ha megkérdezném, hogy te mit hiszel? Nekem az kevés, hogy hiszem, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Kevés. Mert ezt még Jakab is mondja, hogy hiszed, hogy az Isten jó és létezik. Az ördögök is hiszik. Kevés. Mi a te hited? Mit hiszel? Ismered-e azt, amiben hiszel? És itt van az alap. A parancsolat, ezek a végzések. Ha hiszed ezeket a végzéseket, helyettesítsük csak be egy kicsit ezt a szót. Ha hiszed ezeket a végzéseket, és meghallod, és megőrzöd, és megtartod, akkor Isten is megtartja az ő szeretetét. Akkor minden áldásával meg tud áldani. Kevés hallani az igét. Kevés őrizni az igét, és még kevesebb megcselekedni. Mindez semmit nem ér, ha nincs benne a hited. Nem olyan régen néztem a kisfiammal egy animációs mesefilmet, a sokak által ismert Egyiptom hercegét. És abban szerepel az, ahogy Mózes, ugye Mózes történetét mutatja be, egészen a születéstől odáig, hogy kivezeti a népet. És abban szerepel egy olyan kijelentés, amikor Mózes visszatért a néphez, és elkezdődik a 10 csapás, és az első csapásnál vérré válik a Nílus, és ugyanezt a hókusz-pókusszal megcsinálják a fáraónak a papjai is. És erre mondja ott az egyik zsidó ember, hogy ó, hát látod, felesleges ez, most mit erőlködsz? Ők is meg tudják csinálni. A fáraó kezében vagyunk. És erre mondja Mózes, hogy igen, a fáraó kezében vagyunk, mert a fáraó elveheti az ételedet, a ruhádat, a házadat, a fiaidat, a gyerekeidet. Egy szóval az életedet elveheti. De egy valamit nem tud elvenni. A hitedet. És ez az egy mondat, bár nem biblikus, mégis megfogott, mert talán a lényegre tapintott rá. Egyiptom mindenben ki tud zsákmányolni. A mai napig a világ mindenben ki tud zsákmányolni. Mindent elvehet. Egy valamit nem tud elvenni. Ha van a hitedet, azt a hitet, azt a meggyőződést, azt a bizonyosságot, hogy a sarkamon állok, hogy a lábomon állok, hogy tudom, hogy a cselekedeteimnek a következménye mi lesz. A hitet nem veheti el tőlem senki. Ahogy Pál mondja, sem magasság, sem mélység, semmi nem választhat el. Nem választhat el a hitemtől. Nem választhat el attól, akiben hiszek. Egy valamit nem tud elvenni, a hitedet. És ha ez a hit megvan, ez a hit áldást fog eredményezni, mert akkor jön az égből az eső. Akkor jön az eső. Olyan föld az, melyre az Úr, a te Istened visel gondot, mindenkor rajta függenek az Úrnak, a te Istenednek szemei, az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. A zsidó időszámítás szerint nem sokára, egy hét múlva, beérkezünk az év utolsó hónapjába, Elul hónapba, és annak a hónapnak a leteltével kezdődik a zsidó új év, a Rosh Hasana. És a zsidó ember szinte nincs olyan nap, amikor ne imádkozna esőért. Minden nap esőért imádkozik. Nem azért, mert annyira száraz és sivatagos Izrael. Aki járt Izraelben, az tudja, hogy mennyire nem csak gyönyörű hely, hanem hogy mennyire úgymond jó természeti adottságai vannak. Az nem egy kietlen sikár puszta. Nem azért imádkozik. Azért imádkozik, hogy be tudja tölteni Istennek ezt a rendelését, ezt a parancsolatát, és azért imádkozik, mert emlékszik erre az igeversre. Azért imádkozik, mert tudja, hogy nem rajta múlik a dolog, hogy milyen lesz a termés, hogy milyen lesz a föld, nem rajta függ. Azért imádkozik, hogy Isten hallgassa meg, hogy Isten tekintsen rá. És itt van, emlékezteti Istent arra az ígéretre, amit tett, hogy a te Istened szemei az esztendő kezdetétől az esztendő végéig rajta függenek. Hát érzed-e azt, hogy rajtad függenek Isten szemei? A te életeden, a te utadon, a te elhívásodon. Érzed-e azt, hogy rajtad függenek Isten szemei az esztendő kezdetétől az esztendő végéig? Nincs olyan pillanat, hogy Isten ne figyelne rád, nincs olyan pillanat, hogy ne nézni az életedet, még ha te úgy is látod, hogy nem nézi, ő akkor is nézi. A megpróbáltatások ideje nem könnyű. Sokszor hallom, hogy nehezen vészelik át ezeket az időket hívő testvérek, akik magukat hívőknek vallják. És nagyon sokszor hallom azt, hogy kiábrándultam, nagyon sokszor hallom azt, hogy csalódtam, nagyon sokszor hallom azt, hogy nem is figyel rám Isten, elhagyott. Pedig Isten hű az ígéretéhez. Nem ő hagyott el. És soha nem fog elhagyni. Itt van. Folyamatosan figyel. A kérdés az, hogy te hiszed-e. Amikor egy sötét és mély időszakban vagy, hiszed-e, hogy az ő szemei rajtad függenek? A zsidóság egy nagyon nehéz időszak után van. A zsidó naptár szerint 2 héttel ezelőtt volt Tisza B'Avnak az emléknapja, amikor a szentély rombolására emlékeznek, és ez a legsúlyosabb és legszomorúbb gyásznap. Egy krízis helyzet. Szellemileg és lelkileg is megviseli ám ez a zsidó embert, aki valóban komolyan veszi a hitét. Komolyan veszi, mert hiányzik. Komolyan veszi, mert valóban egy bűnvallás időszaka kezdődik el. Tisza B'Av után 7 héten keresztül vigasztaló szombatok vannak, amelyben vigasztalják a zsidóságot a heti szakaszok, hogy Isten nem hagyott el. Még ha te azt látod, hogy lerombolták a szentét, és nincs, nem hagyott el. És folyamatosan jönnek a vigasztalások, és folyamatosan jön a nép részéről a bűnbánat, hiszen Elul hónapja, ami nem sokára egy hét múlva bekövetkezik, a bűnbánat hónapja. Minden nap sófárfújás hallatszik a zsinagógákban, ami folyamatosan a megtérésre figyelmeztet, hogy nézd meg, milyen következményei voltak a tetteinknek, a szavainknak, a cselekedeteinknek. Nézd meg, hogy nem áll már a szentély. Hát itt az ideje megtérni. Ez egy hónapon keresztül folyamatosan hangzik a zsidóság felé, de ugyanakkor Isten részéről a vigasztalás jön. Isten részéről mindig ott az eső. Isten részéről mindig ott van az, hogy a szemei rajtad függenek. Amikor azt érzed, hogy nincs, akkor is van. És talán a legsúlyosabb és a legmélyebb pontja az életünknek az, hogy valóban nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanra. Én úgy nem tudok hinni, ha a láthatókra nézek. Az nem hit. Az nem hit, ha én csak azt nézem, ami ma van. Az a hit, amikor látom a holnapot. Az a hit, amikor látom a holnap utánt, a 2 év utánt, az 5 év utánt, a 10 év utánt. Látom Istennek a tervét. Látom. És mégis úgy tűnik ez az egész, mintha Izrael, mikor bemegy Kánaánba, egy kiszámíthatatlanságba menne bele. És ha emberileg nézem a dolgot, akkor ez valóban az. Egy kiszámíthatatlanság. Hát mikor lesz eső? Ki tudja azt? Csak Isten. Nem tudom kiszámolni, hogy akkor holnap vessek-e, vagy aras, vagy mikor arassak, vagy mi legyen, hogy legyen. Egyiptomban minden kiszámítható volt. A világi embernek az élete kiszámítható. Csak nézzétek meg, hogy betervezi. Ezt fogom csinálni holnap, ezt fogom csinálni 5 év múlva, 2 év múlva megházasodom, 3 év múlva gyerekeim lesznek, mert hát idő van, tehát én ezt meg fogom csinálni. Benne vagyok a korba, szépen felépítem az egzisztenciámat, jövőre felújítjuk a lakást, megcsinálják. 3 év múlva elmegyünk nyaralni, nem tudom én milyen Rivierára, addig gyorsan összekeresem a pénzt, megcsinálják. Kiszámítják az életüket, számításokat végeznek. Kiszámítják és megcsinálják. A saját lábukkal öntözik a földet. Hát Kánaánban ez nem megy. Kánaánban nem te csinálod az életedet. Kánaánban Isten öntöz, és Kánaánban Isten tervez, és Kánaánban Isten viszi véghez az életedben mindazt, amit neked kell megcselekedned. De ő az, aki adja, és ő az, aki öntözi, és ő az, aki mondja a mikort, és ő az, aki mondja a hogyant. Neked csak egy dolgod van, egyetlen egy. Higgy. Én úgy érzem, ha nem lenne az írás, ha nem lenne a törvény, ha nem lenne semmi, egyetlen egy szó elég lenne nekünk, Higgy. Higgy. És legyen bizonyság, és legyen erősítés, hogy a hit mennyire megtartó erő. És legyen ott az, hogy a hit a sarokpont, a szeglet, az összetartó erő. Nagyon sokszor megütköznek ezen a szegletkövön, hiszen Pál is említi, hogy ütközés és botránkozás köve lett ez a szegletkő. Mi is ez a szegletkő? Mi is ez a sarok? Mi ez a sarokpont? Hát a hited. A hited a sarok. Mikor tudsz te a sarkadra állni? Mikor tudsz te a lábadra állni? Mikor tudsz te azon az úton járni és lépéseket megtenni, amiknek következménye, aminek jutalma, aminek áldása van? Mikor? Ha hiszel. Ha nem hiszel, akkor minden csak emberi erőlködés. És ekkor értjük meg Pálnak a szavait is, amikor azt mondja, hogy a cselekedetek nem a cselekedetek üdvözítenek, hanem a hit. Mert egy olyan közegnek íródott az, akik cselekedetekből, saját erőből akarták kicsikarni a dolgokat. És azt mondta Pál, hogy felesleges akkor, ha nincs ott a hit. Felesleges. Nem azáltal fogsz jó keresztényé vagy jó zsidóvá válni, hogyha betartod a törvényt, és közben nem hiszel. Számos olyan zsidó embert ismerek, aki betartja az összes törvényt, de nem hisz. Nem hisz. Hit nélkül is be lehet tartani. Hát hogy ne lehetne? Hát a farizeusság erről szól. A farizeusok, az írástudóknak az élete erről szólt. Hit nélkül tették, amit tettek. Mit ér, ha nincs ott a hit? De ugyanakkor mit ér a hit, ha nincs ott a cselekedet, ahogy hozza Péter is? Ez a kettő együtt kell, hogy járjon. És ezt talán Jakab fogalmazta meg a legjobban, akinek a héber neve Jákobot jelent. Jakab apostol levelében olvashatjuk, hogy a hit beteljesedése a cselekedet, és a cselekedet teljesíti be a hitet. Jakab apostol levelét hoznám zárásként, és kiemelvén az ő nevét is, most egy kicsit zsidósabban is, és héberül Jákob apostol az, aki arról beszél, hogy a cselekedetek kellenek, mert a cselekedeteknek az előzménye a hit, és a hit beteljesítője a cselekedet. És Jákob apostol az, akinek ugye a neve sarkot jelent. Legyen hitünk. Legyen ott a hitünk a cselekedetekkel. Ne külön élve legyenek egymástól. Legyen ott a hitünk. Legyen benne a hitünk abba, hogy hallunk. Mert ha hit nélkül hallunk, akkor az nem tud eljutni a lelkünkig és megérlelődni, akkor ez nem tud cselekedetekké válni. Vagy ha válik is, akkor üres lesz. Higgy. Talán ennyi lenne az összes üzenete ennek az egésznek. Hogyan tudom én megtartani a parancsolatot? Miért kell megtartanom? Minek ez az egész? Mi az eleje, mi a vége, mi ennek az egésznek a rendszere? Nem érteni kell, nem érezni kell, hinni kell. És ha hiszem, akkor megértem, és ha hiszem, akkor megérzem azt, hogy mit kell tennem. Én kívánom azt, hogy a sarokpont, ami összezár, a szegletkő, ami összetart, a sarokpont, ami találkozásokat ad, ami az utaknak a találkozása lehet, a sarokpont, amely tengelye lehet, amely lehet egy tájékozódási pont és egy biztosság, egy biztonság. Ez a sarokpont a hitünk. És kívánom azt, hogy mindannyiunknak ez a hit egy élő hit legyen. Akkor tud ez a hit táplálkozni, ha nem magad akarod öntözni, ha nem magad akarod a veteményes kertedet építeni, hanem Isten táplálja azt. És ne feledd, hogy mindenkor rajta függenek az Úrnak, a te Istenednek szemei. Mindenkor. Ott van, veled van. A kérdés csak az, hiszed-e? Hidd.